Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai vasárnap azt az elnevezést kapta, hogy a Szent Háromság vasárnapja. Az ünnepi mise evangéliumát Szent János könyvéből vesszük. Mégpedig eléggé az elejéről, János 3. fejezetéből, 16. verstől 18. versig tartó szakasz. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Ugye az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg bennünket, amikor születtünk. És ez a három név különös, mert a egyház éppen abban különbözik a többi vallástól, kereszténység, hogy egy Isten hitet vall. Ugye az ember, ahogy tájékozódik a Földön, és ahogy ismeri visszamenőleg annyira, amennyire az emberiség történetét, hát azt látjuk, hogy felismerte azt, hogy a világ nem üres, hanem valami hatalmasságok irányítják a világnak a sorsát. És miután a világban sokféle erőnek a megnyilatkozását tapasztalta az ember, hát különböző isteneket keresett ezek mögött, az erők mögött. Úgy gondolta, hogy külön istene van a holdsütésnek, a napfénynek, a világosságnak, külön a sötétségnek, külön a világban észrevehető értékeknek és erőknek. És még arra is gondolt az ember, hogy ezek az erők nem mindig simulnak egymásba, hanem egymás ellen feszülnek, tehát ezek a különböző istenségek itt a fejünk fölött velünk is, meg a világgal is, hát hivalkodnak, egymással versengenek, egymás ellen fordulnak, és az Istenek harca is folyik fölöttünk, és ennek mi áldozatai vagyunk a világban. Olyan világban élünk, amely nem egységes, hanem mögötte ez a küzdelem áll, amelynek a kimenetele kiszámíthatatlan. A Biblia vallása abban különbözik ezektől, a zsidóság vallása abban különbözik ettől, hogy a zsidóság azt mondta, hogy egy Isten van a világban, aki mindent megteremtett a maga bölcsességével, és csak ugyan ezt a világot, nem egy ilyen össze-vissza rendetlenség, hány egymásra, nem folytonos küzdelem és összecsapás a világ, hanem ennek a hatalmas és bölcs egy Istennek a műve. És ebben kapja meg a helyét az ember, akivel viszont azt mondja a Biblia, hogy az Isten a embert különös jókedvében alkotta. A hétnapos teremtés történetében is az ember a legkitűnő, aki majd ura lesz a világnak, azért vezeti be az Isten az embert, hogy neki adja, és éljen benne, és legyen boldog benne. Saját képére és hasonlatosságára teremti az Isten az embert. A világ dolgai vak erőknek a játékszerei, de az Isten ezeknek az erőknek fölötte van, és ura ennek a világnak. És az Isten tekintete másnak látja a világot, mint mi, nem össze-vissza zűrzavarnak, hanem harmóniának és rendnek. Az Isten szemével tudjuk látni a világot, akkor elsősorban ezt kapjuk tőle, ezt a örömet, hogy egy olyan helyen élünk, ahol érdemes élni, nem vagyunk kiszolgáltatva vak erők egymást emésztő tüzének, hanem akkor is, ha vihar van, akkor is hihetünk abban, hogy van egy hatalmasság, aki a viharnak is ura, és tudja Isten, hogy miért bocsátja a világra, de oka van annak, hogy a világra bocsátotta, és ő az ura a viharnak, és nem a vihar a létnek. Tehát ugye ez a legelső dolog, hogy egy Isten hit, amit az Ószövetségben az Isten megfogalmaz, és elé áll az emberiségnek, különös módon megszólít egy népet, kiválaszt egy népet, akiket megszólít. De az a gondolata, hogy ez a nép majd az ő nevét hirdetni fogja a világban. Ugye érdekes ez, hogy a zsidóságban nem él ez a gondolat, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a világban a többi ember előtt is képviseljük azt az egy Istent, akit mi ismerünk, hanem az a gondolata, hogy mi az Isten kiválasztott népe vagyunk, és nagyon jövünk nekünk, bölcsebbek vagyunk a többi embereknél, és nem törődünk velük, az Isten dolga, hogy azok miért vannak, de mi vagyunk, és ebben a világban hát ezt a különös szigetet képviseljük. A zsidóknak nem volt hivatás érzete arra, hogy meghódítsák a világot annak az egy Istennek, aki őt kiemelte a világ zűrzavarából, hanem örül, hogy ő különösen kiválasztott ebben a világban, és különös reményekkel tud a világ zűrzavarosnak látszó közegében is élni. Ezzel a reménnyel, hogy egy bölcsesség van az egész mögött, és az megtisztítja a világot. És ugye ebben tartozott ez, hogy az ember akkor hát nem is itt a Földön, hanem majd a halála után részesül ennek a igazi látásában. Akkor nem az a viharzó zűrzavar vesz majd körül, hanem oda kerülünk, ahonnét az Isten is nézi a világot, és vele körülálló közösségünkben boldogok leszünk. Az új szövetségben valahogy arról van szó, hogy az ember bűnbe esett, amikor a történelme elkezdődött, és ennek a bűnnek a terhe szakad rá, és ennek a következményei teszik az életét nehézé, tájékozatlanná. De az Isten az embert mégse hagyja cserbe, a bűne ellenére is szereti, és megnyitja előtte az eszmélésnek a lehetőségét. Vegye őt észre az ember. És ugye milyen érdekes, hogy először azt mondja az Ószövetség, hogy egy választott népet emel ki az Isten, szólít meg az emberiségből, mintha a többit veszennőbe engedné. De az evangéliumban Jézus arról beszél, hogy az Isten az egész emberiséget a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Hogy is lehet ez, hogy arra vagyunk hivatva, hogy eligazodjunk akkor is, amikor a bűneink következtében büntetésként, vagy a bűnnek a következményeként ránk szakadt egy sötétség. Ezt a sötétséget az Isten büntetésnek is szánta, de ugyanakkor mégsem engedi, hogy az emberiség ennek az áldozata legyen, hanem eljön közénk. És milyen érdekes ez, hogy jön közénk az Isten Jézusnak a szava szerint. Úgy jön közénk, hogy az életnek ben a homályában, fél homályában velünk jár, és biztat bennünket, hogy ne félj, hanem figyelj, és bízd rám magad, és én melléd szegődöm. És vállalom magamra azt, ami büntetésképpen rád szakadt a bűneid miatt, a halált. És meghalok, hogy a szeretetemről bizonyságot tegyek. Mert hogyha már halandó az ember, akkor nagy szó az, hogyha valaki másért meg tud halni, az a szeretetének a bizonysága lesz. Jézus nem azért halt meg, hogy a harangó atyát kiengesztelje helyettünk, hanem azért halt meg, hogy az egy Istenről bizonyságot tegyen, hogy az egy Isten nem haragudott meg annyira ránk a bűneink miatt, hogy most az emberről alkotott eredeti tervét megmásítsa, és az embert porrá tegye, hanem ebben a megromlott, összeomlott bűn által összekuszált világban mellénk szegődik, és a megpróbáltatásainkban osztozik, a halálunkban osztozik, meghal értünk, hogy bizonyítsa, hogy szeret, nem haragszik ránk annyira, amennyire megérdemelnénk, hanem szeret, és eljön közénk, a halálunkba osztozik, amit mi büntetésképpen
viselünk magunkon. De ugyanakkor mégis úgy hal meg, hogy az a halál az megváltó értékű lesz. Azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus azért jött el, hogy a bűneinktől megrontott világnak a koszossága magára vegye. A bűnei nem érnének el az Isten így, hogy az ő jó kedvét megrontsák. De a fiú eljön hozzánk, a saját sorsunkat megrontottuk, vállalja a halált, ami büntetésként szakadt ránk, és azt mondja, hogy megmutatom a szeretetemet. Ebben a világban az áldozat nem az Isten haragjának a kiengesztelésére való, hanem a ti hiteteknek a megerősítésére, hogy az Isten ezt a halált veletek együtt vállalja. Elrontottátok a világot, és ebben az elrontott világba eljön, és vállalja azt, amit magatokra zúdítottatok. Egymásra zúdítok, megölitek egymást, őt is megölték. Ezt magától vállalta, hogy eljöjjön, és a halálig osztozzék abban a sorsban, amit magatokra zúdítottatok a bűneitekkel. Ha felismeritek őt, hogy önként vállalta azt, ami rátok megérdemelt büntetésként szakadt halált, akkor látjátok, hogy ez az Isten ebben az állapotokban is szeret titeket, eljött közétek, rátok szakadt büntetésben, a halálban is osztozik. És ebből világos, hogy ti felismeritek, hogy ez az Isten szeret minket még most is. És ez a felismerés segíti az embert, hogy üdvözüljön a világban általa. A halál már is ránk szakad, és lehet, hogy büntetésként viseljük közös emberi sorsunként, de nem esünk kétségbe miatta, mert tudjuk, hogy a büntetésünkben az Isten is osztozott, és eljött testvérként hozzánk, hogy megnézzen, hogy a szeretete hatalmasabb. Halál is vállalta, amit mi magunkra vettünk a bűneinkkel, és feltámad harmadnapra, és minket is feltámaszt, amikor annak az ideje eljön, mert az ereje nagyobb, mint a világot meghatározó erők, amelyek pusztítanak mi bűneink következtében. Ő ezeknek a pusztító erőknek fölében ő azzal, hogy vállalja a halált, és tanúságot tesz arról, hogy ez a halál nem töri össze az embert, hanem új életre kél utána az ember, feltámad, és akkor ha ő feltámad, akkor mi is feltámadunk, ha hiszünk benne. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Ugye erről szól ez, aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Tehát ez a fontos, hogy a hozzánk közeledő Istent, aki meghalt, lássuk a feltámadásnak a dicsőségében, és higgyük el, hogy minket is halálon keresztül, halálunkon át a feltámadásba vezet az Isten, és olyan életbe, ahol újabb lázadásoknak a veszedelme nem fenyeget, kísértéseknek a veszedelme nem fenyeget, hanem az üdvösség nyílik ránk, ahol igazán újjászületünk a bűneinktől megtisztulva, és az örökké valóságnak a dicsőségébe öltözve nem úgy találkozunk, mint akikre a jótevők ajándékaként egy új élet köszönt, hanem úgy, mint akiknek a életében erősebb volt a hit által Isten szeretetébe kapaszkodó megnyilással hatalmasabb erőt dolgoztak a halálnál is. A haláltól nem úr meg minket, de a feltámadás dicsőségében hunyhatjuk le a szemünket akkor is, amikor annak az ideje eljön. Azzal a tudattal, hogy a elporlott testünk is fel fog támadni, és a lelkünk pedig akkor, amikor a testünk a porba tér, nem tűnik el a porral együtt, hanem az Istenhez emelkedik, aki lejött, hogy magához ölelje a halálából is kiszabadított emberiséget. Hát valami ilyesmiről szól ez a evangéliumi részlet, és tulajdonképpen az Atyának és a Fiúnak a valakját állítja elénk. És a Szentlélekről ebben az evangéliumban most nincsen szó, de az Atya és a Fiú közös vállalkozásaként állítja elénk ezt a új szövetséget, amit a könyvekben megismerünk, és amit velünk köt az Isten, akkor a kiderül róla, hogy három személyünk, és elküldi hozzánk a fiát, hogy magához öleljen, és arra emlékeztessen, hogy amit elpusztul bennünk, az nem lényeges tartozéka azért életünknek, hanem az igazi tartozéka az olyan valami, amit nincsen hatalma a halálnak, az Isten sem veszi el, nem pusztítja el haragjában, hanem irgalommal, szeretettel magához öleli. Valami ilyen ez a Szent Háromság vasárnapja. És ilyesféle szívvel nézzünk szét magunk körül, és köszönjük, hogy Isten maga képére hasonlatosságban teremtett embert megbüntette, de nem engedi elveszni, nem haragudott meg úgy rá, hogy azt mondja, hogy kár volt embert teremteni, és most inkább pusztítsuk el, és majd egy új vállalkozásba kezdünk, hanem így tisztít meg bennünket az Isten megpróbáltatásokkal, így, hogy eljön közénk, és a halálunkba is osztozik, de a feltámadásával garanciát ad arra, hogy minket is a feltámadás vár, ha föltekintünk rá, és fölismerjük benne az Isten szeretetének küldöttét, a második isteni személyét. Dicsértessük a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loreto-i litániát imádkozzuk.